Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és olvasnám Isten igéjét az Efézus 6:10-től kezdve a 18. versig. Ebből az igéből lesz a mai igehirdetés, és az a kép, amit Viola említett. Így hangzik tehát Isten igéje. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Amen. Bocsánat, iszok egy korty vizet. Ellenség által megszállt terület. Ez a világ. A kereszténység pedig annak a története, hogyan szállt le ide közénk a jogos király, ha úgy tetszik, álruhában, és hívott fel bennünket egy nagyszabású szabotás akcióban való részvételre. Ez nem egy izgalmas akciófilmnek a bevezetője, hanem C.S. Lewis Keresztény vagyok című könyvének egy részletéből származik. Ezzel az idézettel szeretném ugyanis felvezetni, vagy bevezetni közétek ige hirdetésünk következő képét, és ez pedig a hadseregnek a képe, vagy egészen pontosabban a harcoló egyháznak a képe. Ugye hétről hétre, most az ünnepi sorozat miatt megszakítottuk, de olyan képekkel dolgozunk, olyan képeket beszélünk meg, vagy hozunk ide, amit a Szentírás is használ az Isten és népe való kapcsolatára. Ez egy borzalmasan izgalmas kép egyébként, nagyon gazdag ószövetségi gyökerekkel rendelkezik, és az egyház történet során nem véletlen, hogy számos hívőt, pásztort, szerzetest, uralkodót is megihletett, meg magával ragadott, meg magával sodort, sőt, talán néhányszor a történelem folyamán kicsit túl is gondolták, és vakvágányra vitte őket ez a történet, ha mondjuk a keresztes hadjáratokra, vagy a vallásháborúkra, vagy az inkvizícióra gondolunk. Sokat lehetne mondani erről a képről, de végső soron a képnek a lényege az tulajdonképpen ebben az egyszerű tételmondatban foglalható össze, az pedig, hogy a keresztény élet egy szüntelen harc. A keresztény élet egy szüntelen harc. És ez elsősorban nem azért van, nem azért mondom, mert ez a keresztényeknek az általános tapasztalata, lehet, hogy a miénk is, hanem azért, mert az egyháznak van egy nagyon sajátos teológiai alapállapota. A tanításunk szerint, református gondolkodásunk szerint az egyháznak két része van, az egyik itt van a földön, a másik pedig a mennyben van. Az elsőt nevezzük küzdő vagy harcoló egyháznak, régies szóval vitézlő egyháznak vagy vitézkedőnek, az utóbbit pedig a győzedelmes, a diadalmaskodó vagy a megdicsőült egyháznak hívjuk. Az elsőnek a tagjai, azok még itt a földön, az igaz hívők, akik folyamatosan küzdenek még most is, egészen addig, míg Krisztus vissza nem jön, vagy mi oda nem megyünk hozzá. A másodiknak a tagjai pedig már az elhunyt hívők, tehát azok, akik ott vannak a mennyei dicsőségben, és elköltöztek, és ott vannak az Úrral. Na, hát ennyit bevezetőképpen ehhez az egyházhoz, ennek a kép, na, ehhez az egyházi képhez, és a felolvasott ige szakasz alapján ma ennek a harcoló egyháznak a lelki hadviseléséről lesz szó, vagy hogyha úgy tetszik, a szellemi harcáról, amit küzd, vagy amit vív, vagy amiben vitézkedik, és ez egy kétpontos ige hirdetés lesz. Az első pontban azt fogjuk körbejárni, hogy milyen is tulajdonképpen ez a harcunk, hogy kivel harcolunk valójában. A második pontban pedig az, hogy hát hogyan is kell harcolni. Jó? Úgyhogy ez ilyen nagyon egyszerű, meg hazavihető lesz. Szóval, ki az ellenség? Valamilyen okból kifolyólag, amikor a láthatatlan világról van szó, vagy a szellemi harcról, vagy a lelki hadviselésről, és készülök egy ige hirdetésre, vagy egy ifire, vagy bármire, akkor valahogyan, különös módon, szinte mindig furcsa dolgok kezdenek el velem történni. Elszáll a számítógép, előadás közben eltűnik a legfontosabb része a jegyzetemnek, mindegyik oldala megvan, csak pont az a része, ami nagyon kell, az nincs, és az valahogy valamiért az épület másik végében kerül elő napokkal később. Vagy nem működik a technika, vagy nagyon is működik a technika saját magától, és elindul magától a riasztóberendezés, vagy pont akkor merülnek föl családi krízisek, amik elviszik a figyelmemet, vagy pont akkor támad meg hirtelen a semmiből egy olyan betegség, amivel nem lehetett számolni. Például így történt ez velem most is, hogy 2 nappal ezelőtt még úgy volt, hogy én ide legfeljebb csak fekete napszemüvegben fogok kiállni elétek, mert hogy a látványom annyira elviselhetetlenül csúnya volt, azon túl, hogy nem láttam semmit, mert berobbant mind a 2 szemem, és úgy néztem ki, gondolkoztam azon, hogy kivetítsem-e a fényképet, de inkább úgy voltam vele, hogy nem, úgyhogy fogadjátok el szó szerint, ahogyan leírom, úgy néztem ki, mintha Genghis Khant megharapta volna egy vámpír. És tegnap este merte csak a fiam bevallani, idézem szó szerint, hogy apa, amikor olyan csúnya volt a szemed, akkor nem annyira szerettelek, mert féltem tőled. Úgyhogy mostanra már valahogy elfogadtam azt, hogy amikor ez a téma van, a lelki hadviselésnek a témája, akkor teljesen normális, hogy ilyen dolgok történnek az emberrel, és én nagyon hálás vagyok, hogy eddig csak ilyen dolgok történtek. Eddig. Nem állítom, hogy ezek a különös egybeesések, azok mindig az ördög mesterkedéseivel vannak összefüggésben, vagy hogy tőle származnának, de azért az évek során azt azért észrevettem, hogy a lelki hadviselésnek a témája nagyon sokszor a lelki hadviselés célpontjába kerül. Az az érzése támad az embernek, minthogyha valakiknek nem állna érdekükben, hogy az egyház és főleg nyugaton erről beszéljünk. Olyan, mintha azt szeretné, hogy inkább hallgassunk róla. Vagy hagyjuk ott, ahova a felvilágosodás száműzte annak idején. A középkori karikatúrák és a népmeséknek a világába. Ugye a közgondolkodásban is úgy van közöttünk ez az egész, hogy az ördög egy olcsó, retorikai, vallásos trükk, amivel riogatni lehet az embereket, vagy egy irodalmi figura, aki megszemélyesíti a gonoszt. Vigyázz, még jön a patás, és elvisz. Ugye gyerekes dolognak tűnhet hinni az ördögnek a létezésében, ez az egyetemen is egyébként kihívást jelentett, aki járt a teológián, az tudja, majd utána tarthatunk egy support groupot ezután, és majd beszélgethetünk erről. De a felolvasott ige szakasz egy nagyon is felnőtt gyülekezethez beszél. Az efezusi polgárokhoz, akik egyébként nagyon is igényesen gondolkozó emberek. És Pál apostol éppen ezért nagyon világosan és érthetően fogalmaz nekik. Háborúban állunk. Méghozzá a sátánnal. És nagyon érdekes, hogyha az ember leül, és egy slunggal elolvasná az Új Szövetséget, akkor az egyik dolog, ami feltűnik a számára, hogy milyen gyakran esik szó egy különös lényről, egy világban működő, sötét hatalomról, egy hatalmas, rossz, gonosz, szellemi lényről, aki végső soron minden halál, minden betegség és minden bűn mögött ott van. Nem tudunk sokat róla, nem tudunk sokat az eredet történetéről, vannak rá imitt-amott utalások a Bibliában, hogy ezt a sötét hatalmat talán egykor még valószínűleg Isten teremthette, és hogy ekkor még jó volt, és aztán föllázadt, és aztán utána pedig magával vitte a mennyei lényeknek az X részét, és a fejedelem, a világ fejedelmévé tette magát, és azóta az egész világ mindenség kozmikus háborúban áll. És hogyha tovább folytatnám, lehet, hogy ezen a ponton néhányan kicsekkolnánk, és kikérnénk magunknak. Na, a lelki pásztor már megint az ördöggel riogat, pedig az imént mondta, hogy ez mégsem annyira ildomos dolog. Vagy lehet, hogy azt kérnénk ki magunknak, hogy van egyáltalán nekünk ilyen küzdelmünk. Persze, mondhatnánk, jól tudjuk, hogy a kereszténység az egy küzdelmes dolog, ezt mi is tapasztaljuk az egyéni kegyességünk gyakorlása közben. Nagyon nehéz megbocsájtani a másiknak, nagyon nehéz rendszeresen imádkozni, főleg a rossz akaróimért, vagy azokért, akikkel éppen fasírtban vagyok, vagy ellenállni a kísértésnek, vagy nagyon nehéz eljárni konfira, vagy hácséra, vagy bármilyen más gyülekezeti alkalomra, de ami a harcot illeti, itt nagyjából be is fejeztük a dolgot. Nincs tovább. És talán eszünkbe sem jut, hogy a harag, amit táplálunk, hogy a bocsánat, amit visszatartunk, a függőség, amit rejtegetünk, a szerettünk, akit elhanyagolunk, vagy a betegség, amit hordozunk, vagy a bűnünk, amiről talán nem is tudjuk még, hogy bűn. Mind olyan helyzetek, olyan küzdelmek, amelyek valójában a látható és a láthatatlan világ határvonalán, frontvonalán húzódnak meg. Mert az, hogy van látható és láthatatlan világ, és hogy van valamiféle szellemi küzdelem, amely összefüggésben áll a mi életünkkel is, az egy több ezer éves emberi tapasztalat, amiről mi itt annyira nem beszélünk. És én erre akkor döbbentem rá, amikor néhány évvel ezelőtt elmehettem Indiába, félig meddig keresztény underground közösségeket látogatni. Bekapcsolódni a helyi misszióba, igét hirdetni, tanítani. És az volt a különös a számomra, hogy azon túl, hogy tényleg varázslatos India, még a színek is másabbak, meg sűrűbb a levegő, van az egésznek egy olyan vibe-ja, és minden utca sarkon van egy ilyen kis szentély, és van ott benne egy helyi istenségnek egy szobra, ilyen vagy olyan alakú, vagy ennyi lába, ennyi keze van, és viszik neki oda a kaját, és imádkoznak hozzá, és nagyon különös volt, ahogyan ott sétálgattunk az utcákon, volt egy olyan, sose fogom elfelejteni, volt ott egy olyan templom, ami üresen állt, de ahogy elhaladt mellette az ember, olyan volt, mintha fekete örvényszen így húzott volna befele. Azt a mindenit. És mentem tovább, és mintha kikerültem volna a sodrásából. És a helyi keresztényekkel, miközben reggeliztünk, azt tűnt fel számomra, ez egyik nap, hogy ezek a srácok, fiúk, lányok úgy beszélgetnek a szellemi hatalmakról, meg a szellemi harcról, mint ahogy mi szoktunk beszélgetni az időjárásról. Ja, igen, tegnap a Bözsit, most nem fog eszembe jutni az indiai neve, tegnap a Bözsit, igen, megszállta a nem tudom melyik, micsoda démon, és hogy akkor hívni kellett a pásztor Johnt, és akkor ő kiűzte belőle, meg hogy igen, itt van ez is, aki múltkor álmában meglátogatta ez a helyi démon, vagy nem tudom, és aztán összejöttünk, és imádkoztunk felette, még egészen meg nem szabadult, és ő pedig már nem tudom hány hete beteg, és most éppen bőtülünk érte, és azért csináljuk ezt, mert a múltkor így menekült meg a nagymamán, és így tovább, és így tovább. És én csak hallgattam, mint hogyha nem tudom, a Konstantina démonvadász film kellős közepén lennék, és azt néztem, mikor jön a következő. Szóval nagyon, nagyon érdekes tapasztalat volt. El tudom fogadni, hogy lehet, hogy egy kicsit túltolják, de felvilágosult, európai, ráadásul református lelkipásztorként egy ilyen közegbe kerülni, számomra egy hihetetlen nagy kultúrsok volt. Rádöbbenni arra, hogy amúgy az emberek, legalábbis a világnak azon a részén, szerves összefüggésben élnek és gondolkoznak a láthatatlan világgal kapcsolatban. És nem is annyira régen, mi is így éltünk. Mi is így gondolkoztunk. Még a felvilágosodás előtt teljesen természetes volt, hogy a keresztények így gondolkoztak a látható és a láthatatlan világ kapcsolatáról, és az ott dúló szellemi harcról. Amikor Luther Márton erről a levél részletről prédikált, akkor így summázta ezt a részt. Idézem. A sátán nem képes elviselni, hogy tisztán és hamisítatlanul prédikáljunk. De az sem, ha nem haragszunk egymásra, ha nem lopunk és rabolunk, ha nem törünk házasságot. Az ördög nem marad nyugton, ha a férj és feleség szeretetben elviseli egymást, a háznép pedig hűségesen végzi dolgát. Ezért éjjel-nappal támadja a hitünket és az életünket. Ez nem egy középkori szerzetesnek, kiugrott szerzetesnek az ördöggel való riogatása, hanem ő is abban az összefüggésben gondolkozik, amiben a bibliai szerzők is gondolkoztak. Van egy látható és egy láthatatlan világ. És hogy ez a szellemi harc, ami a valahol a kettő között és a kettőben egyszerre történik, az valamilyen kihatással van ránk is. Milyen érdekes, hogy az apostol is egy ugyanilyen harcmezőnek látja a világot, ahol mindennapi küzdelmeinkben, és talán akaratunkon túl, valahogy átfedésbe kerül egymással az emberi szándék és az ördögi szándék. És egy idő után már nehezen szétszálaszható, hogy hol ér véget az emberi gonoszság, és hol kezdődik az ördögi gonoszság. Ez talán a konfliktusainkban válik egy nagyon izgalmas kérdéssé. Hogy amikor bántjuk egymást, vagy önmagunkat, vagy Istent, akkor azokban a bántásokban ott van az ördög bántása is. És ő is támad. Lehet, hogy előbb. Úgyhogy egy olyan háborúban áll tehát az egyház, a vitézlő egyház, ahol a valódi ellenség nem az az ember, akivel éppen küzdelmed van. Nem az az ember, akivel éppen ellenséges viszonyban vagy. Nem az az ember, aki talán konkrétan üldöz téged és megnehezíti az életedet. Hanem a valódi ellenség. Azok a láthatatlan erők és hatalmak, akik megbújnak és jelen vannak az emberi gonoszságunkban. És ez egy olyan speciális küzdelem, ez egy olyan speciális harc, ez egy olyan speciális ellenség, amivel szemben talán joggal érezzük magunkat gyengének, egyedülnek és tájékozatlannak. És amikor gyengén és egyedül és tájékozatlanul megérkezünk a látható és a láthatatlan világ határához, nagy a kísértés, hogy ne a Jézust válasszuk, hanem valami mást. Mondjuk a reikit, vagy az asztrológiát, vagy a távol-keleti miszticizmust, valamelyik gurut, milarepát, mit tudom én, bármit. De azért tudom ezt, mert Számomra valahol kiskoromban sosem volt kérdés, hogy van-e láthatatlan világ. Én egy olyan családból származom, ahol ez egyáltalán nem volt kérdés. Számomra az volt a kérdés, hogy ki ott a leghatalmasabb. Sok mindennel találkoztam már életem során. És első körben nem Jézushoz fordultam, emiatt én sem. És aztán meg kellett tanulnom, és meg kellett tapasztalnom, hogy noha annak az ígéretét kínálták ezek a ezó akármi csodák, meg ezek a New Age, meg bármi, valójában végső megoldást, végső szabadulást egyik sem tudott adni. Úgyhogy az én megtérésem története voltak éppen arról szól, hogy ki a leghatalmasabb odád. És amikor megértettem, hogy Jézus Krisztus az, akkor átadtam neki az életemet. Úgyhogy nagy a kísértés. És kell, hogy legyen valaki, aki képes arra, hogy kiámozzon minket abból az ördögi hálóból, amiben belekerülünk nap mint nap. Na, és hát már egy kicsit el is lőttem a jó hírt, ugye valahányszor egy lelkipásztor feltesz egy kérdést, az esetek 90-90%-ában mindig Jézus a válasz, így hát most is Jézus a válasz, hogy igen, van jó hír, és hogy van Jézusunk, akire számíthatunk, akinek hatalmas ereje van az íge szerint, és ezzel a hatalmas erővel azt olvassuk, hogy már legyőzte a kereszten ezeket a szellemi erőket. Azért fordulhatunk hozzá bátran, mert húsvétkor ez történt a kereszten. Hogy ő legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, és idézem szó szerint, lefegyverezte a szellemi hatalmasságokat. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Másfelől Jézus nem csak legyőzte ezeket a szellemi hatalmasságokat, legyen ezek bárkik is, én azt gondolom, hogy életünk végéig ezek rejtve maradnak, és talán nem véletlenül, hogy nem csak legyőzte őket, de ki is ragadott minket az ő, ha úgy tetszik, szellemi befolyásuk alól. Ezt olvassuk, hogy kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett minket szeretett fiának országába, Kolossi 1.13. Pál azt mondja, hogy a megtérésünk előtt a sötétség birodalmához tartoztunk, annak a befolyása alatt éltünk, de ha már átadtuk az életünket Krisztusnak, ha kapituláltunk előtte, ha elfogadtuk őt királynak, ha a Szentlélek által megkaptuk a hit ajándékát, akkor már rajtunk van a pecsétje, akkor már hozzátartozunk. Akkor már nincsen semmiféle hatalom, mennyei, vagy pokoli, magasság, vagy mélység, ami elválaszthatna minket Krisztustól. Sőt, azt mondja a Szentírás, hogy aki Krisztushoz tartozik, aki Krisztusban van, az ellen nincsen többé már semmiféle kárhoztató ítélet. Örökre az övé vagyunk. A sátánnak, ezeknek a szellemi hatalmaknak, erőknek nincsen semmiféle jogos követelése rajtunk. Ez jelenti Krisztusnak a diadalma, amit a kereszten értünk véghez vitt. Csak hogy itt nem áll meg a történet. Mert noha a döntő ütközet, a döntő csata megtörtént a kereszten, de tudjuk azt, hogy a gonosz még itt van a világban. És küzd addig, ameddig a király vissza nem tér. És magával ránt mindenkit, akit csak tud. És ehhez kínálja fel nekünk a Szentírás az Istennek a fegyverzetét. És meghív minket is, téged is ebbe a harcba. A vitézkedésbe. Hogy öltsük fel magunkra. Sorolom. Az övet, a páncélt, a csizmát, a pajzsot, a sisakot és a kardot. Vagyis az igazság szeretetet, a megigazulást, a békesség evangéliumát, a hitet, az üdvösséget és az Isten beszédét. Amikor Pál ezt a levelet írja, éppen börtönben van, és valószínűleg hozzá van láncolva egy római katonához, és ránéz, miközben írja vagy diktálja a levelet, látja maga előtt, ahogyan fel van öltözve, és aztán rögtön meg is születik az a kép, amin keresztül el fogja mondani, hogy hogyan szeretné bátorítani a helyi keresztényeket Efézusban. És sokat gondolkoznak azon, hogy hát mik ezek a fegyverek, meg hogy most akkor hogy kell felvenni a megigazulást, meg a békességnek a saruját, és így tovább. És én most nem szeretnék ebbe belemenni, nagyon sokan tartottak ebből külön-külön igehirdetési sorozatokat. Én most arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek alapvetően védekezésre berendezkedő fegyverek. Ez a római katona egy nagyjából 35 kilós súlyú felszerelést hordott magán. Alapvetően arra rendezkedtek be, hogyha támadás van, akkor tudja tartani a pozícióját, hogy őt onnan el ne mozdítsák. Pál apostol is ezt mondja, hogy a fegyverzetnek ez a célja. Négyszer mondja, hogy a fegyverzet célja az, hogy megállhassunk, hogy ellenállhassunk, hogy megállhassunk, és hogy megálljunk. A fegyverzet célja az, hogy te meggyökerezzél ezekben a dolgokban. És a feszült és nehéz helyzetekben te akkor is álljad a sarat a gyülekezettel együtt. És hogy mi az, amiben meg kell gyökereznünk? Mi az, amit magunkra kell öltenünk? Mi az, ami segít abban, hogyha küzdünk a mindennapi kísértéseinkkel, meg háborúskodunk, hogy akkor mi az, amit tennünk kell? Hát talán emlékeztethetjük magunkat arra, hogy a hazugság atya vele való küzdelmünket, az igazság szeretetünket tudjuk felvenni. Ugye a hazugság az egyike az Isten által leginkább gyűlölt dolgoknak. Azt mondja, hogy a hazug nyelv utálatos előtte. És amikor látjuk azt, hogy egy olyan környezetben vagyunk, amit a hazugság igazgat, feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy van az Isten igazsága, mit kívánna tőlem ebben a helyzetben? Vagy hogyha a megigazulás páncéljára gondolunk, hogy amikor az ördög azzal kísért téged, hogy fú, mennyi bűnöd van, fú, már megint elbuktál, nem is vagy méltó igazából az üdvösségre, lehet, hogy nincs is üdvösséged. Milyen keresztény vagy te, aki újra meg újra ebben a dologban elbukik? Hát így megcsúfolod a Krisztust, aki a kereszten az életét adta, érted? És ilyenkor újra eszünkbe juttatjuk, újra elbeszéljük magunknak az evangéliumot. De hát én meg vagyok igazulva, egyszer és mindenkorra, függetlenül az én teljesítményemtől. Hát ezt jelenti Krisztusnak a kereszthalála. Tegyek bármit is, engem már beírt az életnek a könyvébe. A megszentelődésem folyamatában bármikor oda mehetek hozzá, és megmutathatom neki, hogy nézd, Jézus, bepiszkoltam a lábamat, megint koszos lett, megmosnád, légy szíves. Ne haragudj. És Jézus készségesen lehajol, és megtörli a lábadat. Mert nekünk ilyen Jézusunk van. És aztán erre a lábunkra meg felhúzza a békesség evangéliumának a saruját. Mert olyan öröm kezdi átjárni a szívünket, hogy nem bírjuk magunkba tartani. Hogy akkor elmegyünk a szomszédunkhoz, meg felszállunk a buszra, meg elmegyünk az iskolába, meg elmegyünk a munkahelyünkre, és vagy sugárzik rólunk, hogy Jézus engem megtisztított, hogy nekem békességem lett az atyával, és nem tudom nem elmondani a cselekedeteimben, vagy a szavaimban. És akkor az emberek elkezdik megérteni. Azok az emberek, akik még mindig a sötétség birodalmában vannak. És szükségük van erre az örömhírre, hogy hallják, hogy van egy Isten, aki legyőzte már azokat a szellemi hatalmasságokat, azokat a régi beidegződéseket, és mindent, ami mögött a gonosz áll, amiből ő ki akar minket szabadítani. És aztán emlékeztethetjük tovább magunkat azzal, hogy hát igen, amikor halljuk a sátánnak a duruzsolását a fülünkben, a Bergman Fanny és Alexander című filmben nagyon jól jelenítik meg, hogy hogyan kísért a sátán, aki folyamatosan lent valahol van a pincében, és állandóan duruzsol, és állandóan énekel, és azt mondják, hogy nem szabad rá hallgatni, hanem inkább csukd be a füledet. Itt az apostol azt mondja, ne a füledet csukjad be, hanem vedd fel a hitnek a páncélját. Hogy leperegjenek rólad ezek a tüzes nyilak, ezek a kísértések, ezek a furcsa hangok, amivel a sátán megpróbálja összezavarni a gondolkodásodat. És ha már a gondolkodásról van szó, akkor ott van az üdvösségnek a sisakja. ami a gondolkodásnak a középpontja, azt védi, onnan indul ki, ez talán a katonának a legfontosabb testrésze. A gondolkozásmódunk védelemre szorul, ott fejben lakozik az értelem, ami nem fogadhatja el a hamis tanítást. Hogy nincsen semmi, amit hozzá kell tenned az evangéliumhoz. Nincsen semmi, amit hozzá kell tenned Krisztus keresztjéhez. Van üdvösséged, és semmi esélye az ördögnek ellened, mert rajtad van az üdvösség sisakja. És a Szentírás azt mondja, hogy ezt senki nem veheti el tőled. És aztán végezetül ott van a léleknek a kardja, ugye tudjuk, hogy ez az Istennek a beszéde, de ez az egyetlen egy olyan eszközünk, amivel különbséget tudunk tenni jó és rossz között. És erre szükségünk van. Mert amikor harcban vagyunk a mindennapi konfliktusainkban, és nehéz már szétszálazni, hogy hol ér véget az emberi gonoszság, és hol kezdődik az ördögi, akkor szükségünk van az Isten igéjére, ami ketté tudja választani. És aztán ez lehetővé teszi azt, hogy túllássunk egy kicsit, és észrevegyük az ember mögött rejlő szellemi hatalmasságot, hogy nekünk azzal van dolgunk, hogy a valódi ellenségünk az. És közben tudunk szeretni, és közben tudunk igazságot mondani. Türelemmel, szeretettel, alázattal, szerítséggel, úgy, ahogyan Jézus megmutatta nekünk. És végezetül pedig ott van az imádság. Nagy kérdés, hogy ez fegyverzete vagy sem, nem tudom, de hozzátartozik a hadviseléshez. Én is egyre inkább azt tapasztalom, minél többet imádkozom, annál erősebb vagyok én is az Úrban. És ez nem az én egyéni tapasztalatom. Nagyon sokan erről számolnak be. Nem szabad elhanyagolni az imádkozást. Ez az egyetlen egy módja annak, hogy becsatornázzuk magunkat abba az erőbe, ami Jézusban van, ami hatalmas, ami szellemi hatalmasságokat dönt le a lábáról, és behozza számunkra, és elérhetővé teszi számunkra a mennyek királyságát. Úgyhogy összefoglalom. A harcoló egyház tagjaiként örömhír számunkra, hogy Jézus legyőzte már a gonoszt a kereszten. Harc van a látható és a láthatatlan világban, de ez a harc valójában nem egymás ellen van. A mi harcunk nem az emberek ellen van, hanem a szellemi hatalmasságok ellen. Nehéz ez a küzdelem, de Jézus nem hagy ebben magunkra, velünk van, ő a vezérünk, odaadta nekünk a léleknek a fegyverzetét, vegyük fel magunkra, nincs mitől félnünk, mert ahogyan az apostol is mondja, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Amen.
Imádkozzunk! Drága Jézusunk, olyan jó arról énekelni, hogy hisszük, hogy győztesek vagyunk benned. Olyan jó arról énekelni, hogy te vagy a mi reménységünk. És szeretnénk megvallani előtted azt, hogy sokszor ez a reménység, ez olyan csekének tűnik, amikor a templom falain túl vagyunk. Amikor a mindennapi élethelyzeteinkben vagyunk, amikor otthon vagyunk, amikor beteget ápolunk, amikor esetleg a halállal kell szembenéznünk egy szerettünk kapcsán, vagy a saját életünkben. Amikor megválaszolhatatlan kérdések előtt állunk, amikor döntést kell hoznunk, akár munkahelyjel, akár bármilyen más, hova tovább kérdéssel. Olyan könnyű megfeledkezni arról, Jézusunk, hogy győztesek vagyunk, azért, mert ez az anyagi valóság, ami körbevesz minket, olyan nagy erőt, olyan nagy hatást tud ránk gyakorolni. És szeretnénk azért könyörögni, hogy a te reménységed legyen élővé és elevenni a mi szívünkbe, hogy te küldd el a Szent Lelket, hogy közöttünk és bennünk lakozzon, és eszünkbe juttasson mindent, amit te tanítottál nekünk, mindazt a bátorítást, amit most ebben az ige hirdetésben is így Krisztoferre bíztál és átadtál nekünk is. És szeretnénk könyörögni azért is, hogy te a békesség fejedelme, őrizd meg a mi szívünket minden élethelyzetben. Te legyél az, aki felöltöztetsz minket a szent fegyverzetbe. Te legyél az, aki felkészítesz minket, harcosokat a kiküldetésre. Ó Jézus, annyira biztató az, hogy Az első harcosok, akiket elhívtál, azok egyszerű halászemberek voltak, és felöltöztetted őket, és megtanítottad őket harcolni is. Szeretnénk elkönyörögni tőled ezt a tudást, ezt a képességet, ezt a kitartást, ezt az álhatatosságot. Könyörgünk, hogy taníts minket harcolni, könyörgünk, hogy leplezd le előttünk, hogy mi az, ami szentségtelen a mi életünkben, hogy mi az, ami távol tart bennünket tőled, hogy mi az, amit észre sem veszünk, mert annyira beleívódott a mi mindennapi cselekedeteinkbe, a mi mindennapi gondolkodásunkban. És könyörgünk, Jézus, hogy te adj szabadítást, te, aki győztes király, harcos úr vagy, aki előttünk mész minden csatába, és aki legyőzted a halált, és megvívtad a legnagyobb csatát, hogy mi győztesek lehessünk nap, mint nap. És szeretnénk könyörögni azért, hogy hadd láthassuk meg a te hatalmadat a munkahelyünkön, a kollégák között, otthon, a családban, a betegek ápolásában. Könyörögve kérünk a betegeinkért, és szeretnénk kérni Anitáért is, a lelki pásztorunkért is, hogy te szabadítsd meg őt a betegségből, te add őt vissza nekünk egyben épségben, mert nagyon várjuk vissza. És könyörgünk mindazokért, akik aggódnak a szeretteikért. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak, közelebbi vagy távolabbi hozzátartozót. Könyörgünk a gyülekezetünkért, hogy te tartsd meg egyben szeretetben, hogy te leplezd le mindazt az erőt, ami esetleg szét akarná dobálni. És könyörögve kérünk országunkért is. Te áldj meg bennünket, Urunk. Te adj ébredést országszerte. Hadd fordulhassunk egyre többen te hozzád, Krisztusunk. És hallgass meg bennünket, amikor a tőled tanult imádsággal is könyörgünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.